Krisztusban, szeretett testvéreim! Mostanában elég gyakran volt Péter apostol a felolvasott evangéliumi szakaszok főszereplője, főhőse. Az évközi 19. vasárnap arról hallottunk, hogy Jézus megalázta a víztükrén járni akaró Pétert, hogy megaláztatásából alázatot tanuljon. Ezzel a megaláztatással tudtára adta, nem a víztükrén is járni tudó bravúrt vár tőle, hanem kezébe kapaszkodó, ráhagyatkozó, alázatos hitet. Az elmúlt 21. vasárnap is kapott Péter egy igen komoly leckét. Amiután mesterét megvallja, mondván, te vagy Krisztus az élő Isten fia, Jézus nyomban hozzáteszi, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis, mintha ezt mondta volna, Péter, te erre nem a saját eszedtől jöttél rá, ezt az én atyám adta tudtodra neked. És csak ezek után bízza rá egyházát, és ezt bizonyára emlékeznek, alaposan átelmélkedtük. Mai szakaszunk ebbe a két előzménybe illik bele. Újra Jézus pedagógiáját, Pétert és nyilván a társait is nevelő, tanító igyekezetét kell megcsodálnunk. Az elmúlt vasárnapi szakasz ezzel a mondattal fejeződött be. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a messiás. Önkéntelenül visszakérdezünk, vajon miért ne mondják el? Miért titok ez? Mi a célja ezzel Jézusnak? Szakaszunk megadja a választ. Az elmúlt vasárnap ugyanis Péter fölismerte, hogy ki a messiás, és ezeket mondta, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Tehát tudta, hogy Jézus Krisztus a messiás. Jézus Krisztus, aki előtte áll, aki vele szembe áll. De arról sem Péternek, sem társainak halvány fogalmuk sem volt, hogy mit jelent messiásnak lenni, mi a messiás küldetése, mit is kell a messiásnak elvégeznie a földön, hogy miként fogja végrehajtani a megváltás művét. És hogy mekkora félreértés áldozata volt a messiás fogalom, illetve a messiásnak a küldetése, erre csak egy egyszerű példát hadd említsek Szent Máté könyvének a 20. fejezetéből. Ez a szóba hozott fejezet számol be arról, hogy odament Jézushoz egy asszony, az Zebedeus fiúk anyja, és arra kérte Jézust, intézd úgy, hogy a két fiam, Jakab és János, akik a te tanítványaid, az egyik a jobbodon, a másik a bal oldaladon üljön országodban. Vagyis valami magasrangú beosztást kért fiai számára Jézustól. És bár Jézus itt is leckét ad a 12-nek, és megmagyarázza a lényeget, mégis megjegyzi az evangélista, a többi 10 megneheztelt a két testvérre. Ebből az derül ki, kedves testvéreim, hogy a tanítványok Pétertől kezdve pontosan úgy gondolkodtak, mint a kortársak, akik a messiásban Izraelt felszabadító hadvezért vártak. Olyan valakit, aki zászlót bont, kardot ránt, és elkiáltja magát előre, utánam, üzzük ki az ellenséget az országból. És ez alól Péter sem volt kivétel. Ő is hasonlókat képzelt a messiásról. És amikor Jézus elkezdi mondani, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, megölik, majd föltámad, egészen érthető, hogy Péter kifakad. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mintha azt mondaná, ha veled ez történik, akkor mi nem leszünk parancsnokok, miniszterek, társuralkodók, országot hivatalnokai. Akkor szertefosztanak hozzád fűzött álmaink, reményeink, ez maga lenne a teljes kudarc, Jézus, ezt felejtsd el. Kedves testvéreim, Péter szavai ismerősként hatnak Jézusra. Ő már hallotta ezt a hangot a pusztai megkísértés idején, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. Ha Isten fia vagy, vesd le magad a templom párkányáról. Ha Isten fia vagy, mindent neked adok, ha leborulzva imádsz engem. És még fogja hallani az olajfák hegyén a vérelverítékezés agóniája közben, ha lehetséges, múljék el ez a pohár, és a golgotai kereszten is hallja ezt a hangot, Jézus, szállj le a keresztről. És kedves testvéreim, Jézus rendre utasítja a Péter hangjában megszólaló sátánt. Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. És utána nyomban arról kezd beszélni, hogy a szenvedés, a kereszthordozás, az élet elvesztése mind-mind szerves része Krisztus követésének, mert a megváltásnak is ez volt az ára. A megváltásnak is szenvedés az ára. Igen, kedves testvérek, Péter újabb leckét kapott Jézustól. Ettől kezdve nem csak felismerte Jézusban a messiást, azt is megértette, hogy miért jött a messiás, és mit jelent a messiás tanítványának, apostolának, később földi helytartójának lenni. És olyan csodálatos, első levelében már úgy beszél a szenvedésről, mint aki tudja annak értelmét. Olvasóit arra biztatja, hogy ne azért szenvedjenek, mert gonosztevők, de ha Krisztusért kell szenvedniük, ezt vállalják örömmel. És ezek után, kedves testvéreim, nyilvánvaló az a kérdés, hogy mit vigyünk magunkkal? Mi a nekünk szóló üzenet ebben az elmélkedésben? Hát mindenek előtt próbáljunk Isten ügyére gondoló emberek lenni. Akarjuk emberi szempontjainkat alárendelni Isten akaratának. Gondolataink folyton Isten akarata körül forogjanak. Értsük meg, jobb nekünk Isten akarata, járhatóbb Isten útja, mint a miénk. És itt önkéntelenül föl kell tennünk a kérdést, de mi az Isten akarata? Három pontban szeretném megválaszolni ezt a kérdést. Hát mindenek előtt az az Isten akarata, hogy az ő akarata prioritást élvezzen az életünkben. Vagyis Isten akarata legyen életünkben az első helyen. Egy fénykép került a kezembe, amely a 9 éves líziai kis szenterészt ábrázolja. A kép hátulján egy tőle vett idézet olvasható. Idézem. Szívem teljesen el van telve Isten akaratával olyannyira, hogy amit ráöntenek, nem hatol be a belsejébe. Olyan, mint az olaj, ami könnyen lefolyik, és nem hagyja összekeverni a vízzel. Lelkem mélyén mindig nagy nyugalom honol, mert semmi sem tud elszomorítani, idézet zárva. Kedves testvéreim, Teréz gondolata arra utal, hogy kétféle akarat van. Isten akarata és az ember akarata, vagyis az én akaratom. Minden akaratnak célja van. Isten akarata az, hogy megvalósuljon Isten országa. az emberi akaratnak is céljai vannak, földi célok nyilvánvaló első helyen. Diplomát szerezzek, karriert építsek, családot alapítsak, és így tovább. A lyukát 521. pontjában a következőket olvastam. Amíg csak a saját terveinkkel, saját akaratunkkal és saját elképzeléseinkkel foglalkozunk, a Föld nem lehet mennyország. Az egyik ember ezt akarja, a másik ember azt. De megtaláljuk boldogságunkat, ha azt akarjuk, amit Isten akar. A mi atyánkban Isten akaratának általános megvalósulásáért imádkozunk. Azt kérjük, hogy az ugyanúgy valósuljon meg a Földön és a mi szívünkben, mint ahogy a mennyben már megvalósult. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Másodszor, hogyan lehet megismerni Isten akaratát? Don Bosco szerint három dolog kell ahhoz, hogy Isten akaratát megismerjük. Imádkozni, várni és a tanácsot elfogadni. Nézői kis Szent Teréz hasonló módon magyarázza. Belső imádságom közben mindenek előtt az evangélium szól hozzám. Benne mindent megtalálok, amire szegény lelkemnek szüksége van. Mindig újabb dolgokat fedezek föl benne, rejtett, titokzatos értelmet. Tehát, kedves testvéreim, az imádság, a Szentírás szövegén való elmélkedés alkalmas arra, hogy megismerjük Isten nekünk szóló akaratát. Persze, mert szabad akaratunk van, az embernek lehetőségében áll el is utasítani Isten akaratát. De jobban teszi, ha az Isten akaratát próbálja megvalósítani. Kalkutai Szent Teréz anya egész életében így akart gondolkodni, idézem. Én csak kis ceruza vagyok Urunk kezében. Ő megfaraghatja, vagy kihegyezheti a ceruzát. Írhat, vagy rajzolhat vele. Mindig azt teheti, amit éppen akar. Ha az írás vagy a rajz jó, az nem a ceruza, vagy a felhasznált anyag érdemének tekinthető. Ez a ceruzát kézben tartónak az érdeme, idézet zárva. Mekkora alázat van ezekben a szavakban. És valójában ezt kellene nekünk is tennünk. Ceruzaként helyeznünk életünket Isten kezébe. Írjon, rajzoljon vele, mert ő tudja, hogy az nekünk a legjobb. És a harmadik, hol kell megvalósítani Isten akaratát? Egyszerű. Ott, ahová állapotbeli kötelességem szólít. Tőlem a paptól azt kívánja állapotbeli kötelességem, hogy a püspökömnek engedelmeskedve végezzem papi szolgálatomat, szolgáltassam ki a szentségeket, tanítsam az embereket, álljak szólba az emberekért, a hívekért folyamatosan mutassam be a szentmisét, imádkozzak, papként éljek köztük. Aki a házasság szentségében részesült, annak állapotbeli kötelessége, hogy gyermekeknek adjon életet, és felnevelje őket. Boldog Marie Eugène atya úgy fogalmaz, hogy a házasságban elkötelezett személyek leglényegesebb feladata a gyermekek nemzése és fölnevelése, ezáltal lelki templomok építése. Vannak más feladataink is, de bármilyen sürgetőek, fontosak is a másodlagos feladatok, akárhogy ösztönöz és sürget is minket ezek megvalósítása, legelsősorban mégis a lényeget érintő feladatainkat kell megtennünk. Ha Isten akarata számunkra prioritást élvez, akkor semmi más emberi akarat nem tud befolyást gyakorolni életünkre. Akkor történik meg az, amiről Líziói kis Szent Teréz írt, hogy bármilyen emberi akaratot is öntenek rá Istennel eltelt szívére, az nem tud belsejébe hatolni, mert szívét teljesen betölti Isten akarata. És ez az állapot pedig lelki nyugalmat biztosít számára. Most a mai vasárnapon azért imádkozzunk, hogy megértsük, mi az Isten akarata, azt elfogadjuk, tudomásul vegyük, és azon az úton járva építsük, alakítsuk életünket. Amen.